Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási lista vezetője, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Kezdőcsokrom, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
Mi a magyar politika előtt álló legfontosabb feladat 2026-ban, azaz most ön szerint?
Orbán rendszer leváltása.
Semmi más? Sem az energiapolitika, sem a biztonság, mindenettől függ?
Nem leszünk biztonságban, amíg Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt, és amíg ez a rendszer maga így működik. Kockára tett Orbán mindent, ami nekünk magyaroknak fontos, az EU-tagságunkat, a NATO-tagságunkat. Ha már az energiapolitikát hozta szóba, akkor kiszolgáltatott minket Putyinnak és a putyini Oroszországnak, tönkretette az országot, hivatalosan a múlt hét óta az Eurostat adatai szerint is Európa legszegényebb országa vagyunk, a legkevesebbet nálunk ér a fizetések vásárlóereje, úgyhogy igen, a legfontosabb feladat az Orbán rendszer bukása, mert akkor lehet nekiállni egy tisztességes új országot összerakni.
Látja az új ország összerakására irányuló szándékot azokban a politikai erőkben, amelyek nagy valószínűséggel többséget csinálnak majd a parlamentben, bármelyik is legyen az?
Nézze, mi a DK-ban talán az egyetlenek vagyunk, akik elvégeztük azt a feladatot, ami szerintem egy politikusnak Magyarországon a feladata. Ugye ez az árnyék kormány programja volt. Nekünk kidolgozott programunk van arról, hogy mit kell tenni az Orbán rendszer bukása után. Mert április 12 egy nagyon-nagyon fontos nap, de az igazi meló április 13-án kezdődik. És a magyar állam az összeomlott. Összeomlott az egészségügy, az oktatás, összeomlott a vízgazdálkodás, a műemlékvédelem, ha úgy tetszik. Az, amit költségvetés politikában csinálnak, az egyszerűen szégyen, és emiatt elképesztő bizonytalanságban, a gazdaságban, adópolitika, gyermekvédelem, bárhova nyúlok. Ezért itt egy hatalmas nagy alázattal, iszonyatosan nagy feladatnak néznek ki mindenki, aki nekiáll az Orbán rendszere után egy újjáépíteni ezt az országot. Én tudom, hogy bennünk, DK-sokban, és nagyon büszke vagyok arra a közösségre, amely létrehozta ezt a programot, ahol ott vannak azok a szakértők, akikre ehhez szükség van, és nagyon remélem, és azon dolgozom, hogy ennek egy nagy többsége legyen a parlamentben, és nagyon remélem, hogy a többi politikai pártnak is hasonló szándékai vannak, akik le akarják váltani Orbánt.
Mihez kezdenének Ukrajna ügyével, ha olyan helyzetbe kerülnének, hogy volna beleszólásuk?
Ebben mi nem sunyogunk, nekünk nagyon egyértelmű álláspontunk van, az Európai Parlamentben nagyon egyértelműen szavazunk. A jobboldali pártok, a Tisza, a Fidesz és a Mi Hazánk soha nem szavazták meg azokat az előterjesztéseket, amelyek arról szóltak, hogy az orosz agresszió ellen védekező Ukrajnának segíteni kell. Szerintem Magyarországnak elementáris érdeke, hogy a szomszédunkban lévő Ukrajna az egy békés, stabil, gazdaságilag növekedő ország legyen. Ezért, ha minden feltételt teljesít, akkor Ukrajnát fel kell venni az Európai Unióba. Nincs olyan politikus, és ez egy hatalmas nagy hazugság Orbánéktól, ugye ezzel áltatják az embereket. Nincs olyan politikus sem Európában, sem Magyarországon, aki feltételek nélkül venné fel Ukrajnát. Csak olyan politikus van, aki azt mondja, hogy a feltételek teljesülése esetén, azaz egy békés, stabil, korrupciómentes, normálisan működő államigazgatással rendelkező ország, és hát ez az érdekünk, hogy ilyen legyen Ukrajna. Ezen kellene dolgoznunk, ahelyett, hogy itt folyamatosan gyűlöletet kelt az Orbán, mint amit művel.
Amíg nem lesz stabil, békés, korrupciómentes, stabil állam Ukrajna, addig hogyan gondolják a segítséget? Mindig felmerül, hogy pénzzel, fegyverrel, az oroszok elleni bármilyen szankciós politika erősítésével, milyen eszközökkel?
Nézze, szerintem nem engedhetjük azt meg, hogy a putyini Oroszország az végigkázoljon Ukrajnán. És jó lenne, hogyha meghallanánk a finnek, a svédek, a baltiak, a lengyelek segélykiáltását, mert senki nem hallgatott rájuk 2022 előtt. 2022 előtt, mielőtt Putyin megtámadta volna Ukrajnát, ők minden lehetőségükre álló eszközzel figyelmeztettek arra. Bevallom, én sem vettem őket annyira komolyan, mert nem hittük el, hogy Putyin képes erre. Putyin ma nem Ukrajnát akarja csak megállítani. Putyin újra akarja építeni a régi nagy szovjet birodalmat. Ott áll Orbán Viktor Putyin mellett, amikor Putyin megkérdőjelezi Magyarország NATO tagságát. Putyin nem Ukrajnára, Putyin Magyarországra is veszélyt jelent. Lengyelországra és a balti államokra is, és a skandináv országokra. Ezért szerintem az a politika, amit az Európai Unió folytat, egyébként a NATO segítségével, amely megállt parancsol az agresszív orosz terjeszkedésnek a határainkon, az szerintem egy továbbra is egy támogatandó politika. Igen, Ukrajnának meg kell adni azt a segítséget, hogy meg tudja védeni magát, és meg tudja állítani a putyini agressziót.
Kell-e tekintettel lennünk a méretünkre és a képességeinkre, amikor Ukrajnának segítünk? Például, hogy a hadseregünk mire képes, hogy hányan vagyunk, hogy mi akarunk-e katonáskodni, hogy van-e pénzünk? Magyarán mennyire kell realistának
lenni?
Semmilyen
típusú igény nem ismerült föl, ugye Orbán is ezzel fenyeget. Magyar katonáknak sehova nem kell menniük, a magyar hadseregnek nem kell semmilyen, ugye egyedül egész Európában nálunk van csak háborús veszélyhelyzet, komolyan, de egészen abszurd. Orbán játszik itt katonásdit, miközben mindenkit ezzel fenyeget. Én váltig azt mondom, és ezt most nem csak orosz agresszió miatt mondom, hanem az az érzete, ami nagyon sokaknak van, hogy a világ egy bizonytalanabb hely lett, és amit jönnek hírek Venezuelától Iránig, vagy éppen Pakisztán és Afganisztán között, az egész világ egy kicsit kisebb is lett, és közelebb is jött hozzánk, és minthogyha veszélyesebb hely lenne. Én nem véletlen mondom azt, hogy Magyarország legnagyobb biztonságban egy nagy közösség részeként van. Mi magyarok 10 millióan akkor vagyunk a legnagyobb biztonságban, ha egy közel 500 milliós Európában vagyunk benne. Mi magyarok akkor vagyunk biztonságban, hogyha a NATO védőernyője alatt vagyunk. Mi mindannyian akkor vagyunk a legnagyobb biztonságban, ha részei vagyunk ennek a közösségnek. Úgyhogy én minden egyes alkalommal, amikor az Európai Parlament például elindult ezen az úton, Európa elindult a közös védelempolitika útján, minden egyes alkalommal mi DK-sok támogattuk ezt a politikát. A jobboldali pártok, a Tisza is mindig ellene szavazott, a Fidesz is mindig ellene szavazott, és a Mi Hazánk is mindig ellene szavazott. Ezért is gondolom, hogy az Orbán utáni világban kell az a garancia, ami Magyarországot bent tartja ebben a nem csak uniós, hanem védelmi szövetségben is, és erre a garancia az a DK tud lenni, ezért támogatom, és ezért bátorítok mindenkit, aki hasonlóan gondolkodik, hogy szavazzon a DK-ra április 12-én.
Milyen megoldásuk volna Magyarország energia biztonságának, vagy energia függetlenségének megteremtésére? Mert most nem az.
Hát egészen döbbenetes. 2022 óta mi vagyunk az egyetlen európai ország, amely nem egyszerűen, hogy nem csökkentette az oroszoktól való függést, hanem növeltük is. Az exportunk, vagy az importunk volumenét, tehát kőolaj és földgáz importunk volumenét, azaz még többet importálunk Oroszországból, mint korábban. Ennek az elmúlt hetek, hónapokban isszuk meg az árát, ugye akkor, amikor a háborús cselekmények elérik például a vezetékeket. Rajtunk kívül minden európai ország, de minden európai ország le tudott válni az orosz energiáról és az orosz földgázról is, meg a kőolajról is. Ha ezt megtette volna ezeket a lépéseket az Orbán kormány 2022-ben, vagy akár előtte is, akkor ma sokkal könnyebb helyzetben lennénk. Nagyon sok mindent lehetett volna tenni az elmúlt években. 2010 óta nem épültek például szélerőművek ebben az országban. Tizenakárhány évig. Gyakorlatilag a megújuló energiaforrás több mint 10 évig az Orbánék egyáltalán nem fejlesztették, azzal a hátsó szándékkal, hogy az oroszokkal megkötötték a múltit a Paksi atomerőmű második blokkjának, ugye Paks 2-nek az építésére, és nehogy véletlenül kiderüljön, hogy hoppá, ez az ország energiállátásának nagy részét egyébként megújulókból is tudná fedezni. Egyetlen egy fillért nem költött ez a kormány 2010 óta, miközben soha nem látott mennyiségű pénz érkezett ebben az országban, panel és társasház felújítási programokra, miközben az energiafelhasználásunknak közel egy harmada az éppen, hogy ebben a körben vészel, és ezt mind meg lehetett volna spórolni. Értelemszerűen a földgáz és kőolaj behozatalt, azt már sokkal korábban lehetett volna, ugye úgy hívják, hogy diverzifikálni, azaz több vezetéken és több forrásból behozni, ezt is utólag most próbálják kapkodva összerakni. Szóval azt tudom mondani, hogy ha nekiálltak volna időben, akkor egy sokkal egészségesebb és sokkal önellátóbb úgynevezett energiamixet tudtak volna létrehozni, de úgy látom, hogy ehhez is le kell váltani Orbán rendszerét, hogy ez tényleg nagy lépésekkel meginduljon. És ami fontos, nem kell várni 2030-ig. Ugye Kapitány István, a Tisza energiapolitikusa, vagy gazdaságpolitikusa azt mondta, hogy majd 2030-ban. Nem. Többieknek is sikerült leválniuk egy-másfél év alatt. Nekünk is sikerülhet. Már csak azért is, mert akkor nagyobb biztonságban leszünk, és olcsóbb is tud lenni az energia.
Elkezdeni gyorsított ütemben a leválást az orosz energiaforrásokról?
Hát mindenféleképpen el kell kezdenünk, mert egész egyszerűen kiszolgáltatott helyzetben vagyunk. Hát a kormány elérte azt, hogy Magyarország energiaellátása egy háborúban álló térségtől függ. Ukrajnán és Oroszországon keresztül mennek ezek a vezetékek. Hát ennél nagyobb kiszolgáltatottságot és bizonytalan helyzetet nem tudok elképzelni. Ha valami, akkor ezért mondom azt, hogy éppen az Orbán az, aki a legnagyobb kockázatot jelenti Magyarországra. És éppen ezért gondolom azt, hogy ebben határozottan kell fogalmazni. És ebben mi DK-sok nagyon egyértelmű álláspontot foglalunk el, és éppen ezért nem értem a Tisza álláspontját, aki folyamatosan megpróbál ezekben a kérdésekben valamilyen kompromisszumot kötni a Fidesz-szel. Szerintem nem kell ebben kompromisszumot, nem kell megijedni a Fidesztől. Határozottan azt kell mondani, amit Orbán Viktor mond, az a magyar energiárakat emeli. Egyébként mindenki menjen el és tankolja meg az autóját a környező országokban. És akkor azonnal rájön, hogy Orbán mekkorát hazudik. Hát mi fizetjük gyakorlatilag most már majdnem 2,5 éve egész Európában az egyik legdrágább energiaárat. Elcsúszva jön ez az árszámítás, de azért pontosan lehet látni, még hiába titkolja a kormány, mert azért a végén csak ki kell fizetni, hogy mi magyarok a magyar költségvetés összességében fizetjük a legdrágább energiát.
Mit kezdene a rezsicsökkentés rendszerével? Erre a kormány mindig azt mondja, hogy az Oroszországtól beszedett energia árán megkeresett profit elvonásából finanszírozódik célzottan bizonyos társadalmi csoportoknak. Tartaná, vagy megszüntetné?
Én szerintem sokkal olcsóbb rezsit lehetne létrehozni. Ugye a mi programunkban például az van, hogy a panelfelújítási programot, ami nulla rezsit jelent, majdnem nulla rezsit, tehát nem csökkentett rezsit, hanem nulla rezsit jelent, ugye ezek a mély felújítások, amit Európai Uniós pénzből lehet megcsinálni, például szerintem ezeket ma Magyarországon már önrész nélkül meg kell megtenni. Mert egyszer nem csak a panelházban vagy a társasházakban élő emberek érdeke, hogy ne szálljanak el az energiárak, és ki tudja fizetni, hanem nekünk, mint magyarok közössége az érdekünk, hogy drasztikusan csökkentsük az energiafelhasználást. Egyébként szerintem nem lehet az emberekre több terhet rátenni. Ugye azt mondtam az előbb, hogy hivatalosan is a magyar bérek lettek a legalacsonyabbak egész Európában, de akkor nézzük meg a nyugdíjasokat. Hivatalosan is a magyar kormány költi a legkevesebbet nyugdíjakra. A következő kormánynak nem az a feladata, sőt, iszonyatos módon sanyargatta az Orbán rendszer az embereket az elmúlt 15 évben. Az elkövetkezendő években az életüket kell könnyebbé tenni. Nyugdíjemeléssel, béremeléssel, és minden olyan költségcsökkentő lehetősége, például a rezsik csökkentésére, amit be lehet vetni. Úgyhogy ezek a legnagyobb hazugságai Orbán rendszerének. Éppen ő az, aki kizsigereli, az utolsó fillért is kicsavarja az emberekből.
Mi a nyugdíjemelés, meg a béremelés forrása az önök elképzelése szerint?
Ugye ma Magyarországon két része van, csak hagyd mondjam el, hogy mit értünk nyugdíjemelés alatt, és mit értünk béremelés alatt, mert hogy ebben szintén különbözik a politikánk. Baloldalinak lenni azt jelenti, hogy alapvetően meg kell változtatni a hozzáállást ezekhez a rendszerekhez, amelyeknek az a feladata, hogy a kiszolgáltatottabb embereknek, ha úgy tetszik, a gyengébeknek segítsen. A jobboldali pártok, a Fidesz is, a Tisza is, ilyen tódozgatnák például a magyar nyugdíjrendszert. Ma Magyarországon valaki nyugdíjba megy, az egy élethosszig tartó elszegényedésre van ítélve. Folyamatosan csökken az életszínvonal, 15 éve. Pár évvel ezelőtt még, vagy 10 évvel ezelőtt még 70-75%-a volt a béreknek, a nyugdíj ma már 50% alatti. Folyamatos elszegényedés. És anélkül, hogy változna mondjuk a torta, tehát hogyha nem lenne gazdasági növekedés, akkor is arányát tekintve mi fizetjük a legkevesebbet nyugdíjakra. Tehát önmagában csak felhozni ezt az arányt az európai átlagra már nyugdíjemelést jelentene. Mi voltunk azok, akik egyébként végignéztük, mert hogy én már csak egy ilyen politikus maradok, aki a számokban és a programokban hisz, a 2026-os költségvetést. Csak abban a költségvetésben 2000 milliárd forintnyi átcsoportosítható összeget raktunk össze. 2000 milliárd forint, az nagyon sok pénz, még időarányosan is, fájni fog az egyházaknak, a mészárosnak, a sportstadionoknak, de másik oldalról pedig a szociális szférába ezt bele lehet tenni. Kettő. Ha semmit nem változik a magyar költségvetés, és megint innen indulok ki, és utána beszélünk a gazdasági növekedésről is, akkor is közel 7-8 ezer milliárd forint ment el, ha úgy tetszik, úszott el a levegőben, ilyen gazdasági támogatások címszó alatt. Állandóan hallom ezeket a mondatokat a jobb oldaltól, és most már a Tiszától is, hogy versenyképesség, hatékonyság, költségcsökkenés, és valahogy a végén azt látom, hogy az ország meg elszegényedik. A profitok egyébként nőnek, Csak azt látom, hogy közben az emberek élnek egyre rosszabbul. Elegem van abból, hogy önmagában úgy gondolják, hogy ha majd egy vállalatnak nő a profitja, vagy az több osztalékot tud fizetni, akkor attól majd gazdagabbak lesznek az emberek. Nem, attól három ember lesz gazdag, a tulajdonosok, de nem a melósok, és nem a nyugdíjasok, és nem az emberek általában. Ezért például azt a sok ezer milliárd forintot, ami az elmúlt években elúszott különböző gazdaságfejlesztésében, benne vannak az akugyárak, ebben benne van a multik támogatása, ebben benne van a haveri korrupciónak az ipari mérete, azt is biztos, hogy máshova kell tovább menni. És beszéljünk arról, hogy hogyan növeljük a tortát, mert ugye mindig ez a nagy kérdés, tehát hogyan lehet majd többet elosztani. Például nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy mit kezdünk ezzel a brutális államadóssággal, amit itt az Orbánék felhalmoztak az elmúlt időben. És nem csak az állam adóssággal van bajunk, hanem arra, hogy nagyon magas kamatokat kell fizetnünk. Önmagában a kamatszint tudna csökkenni, hogyha itt végre egy stabil, kiegyensúlyozott és egyébként őszinte kormányzás lenne, mert ugye ma, amit művel a gazdasági kormányzás, az gyakorlatilag a hazugság, ne tovább, és havonta újat hazudnak, tehát újra írják a költségvetést. Kettő, számos olyan hitelszerződés van. Egyébként ilyenek tartom a Paksi hitelszerződést, ilyenek tartom a Budapest-Belgrád vasútvonal hitelszerződését, és még jó pár Kínával és Oroszországgal kötött hitelszerződést, amelyet a kormányra kerülés után azonnal újra kell tárgyalni.
Biztos. Felmondani, vagy újra tárgyalni?
Szerintem értelemszerűen, amit fölvettünk pénzt, azt vissza kell fizetni. Ennek egy részét vettük csak föl. Szerintem ezeknek a szerződéseknek a jelentős része családszerződés. Itt egy páran piszkosú nagy üzletet kötöttek, miközben a világ legmagasabb kamatját fizetjük erre. A család szerződéseket pedig a nemzetközi jogban is föl lehet mondani. Kell hozzá háttér, kell hozzá, ha úgy tetszik, európai uniós tagságunkból eredő tekintély és erő, de nekem nem remegne meg a térdem, és azt is gondolom, hogy ezt meg kell tenni a kormányváltás után. És ami hosszabb távú, ugye, ami még rövid távú, az az Európai Uniós pénzek hazahozatala. Erről nagyon sok mindenki beszél, de ez nem úgy történik, hogy ha nem Orbánnak hívják a miniszterelnököt, jön a pénz. Nem. Ha belépünk az ügyészségbe, jön a pénz. Még az sem elég.
Lengyelországban azért elég gyorsan megváltozott az Európai Uniós széljárás.
Ez így
volt,
van.
Egy kormányváltás.
Csak Lengyelországban nem volt ipari méretű korrupció. Ott alapvetően egyetlen egy dolog volt a fő probléma, ez az igazságszolgáltatás rendszerének az átalakítása. Nálunk nagyon sok minden van. Mi egyébként erre is nagyon büszke vagyok a DK-s közösségünkre, mi elvégeztük ezt a munkát. Tehát mi megcsináltuk azt a kormányprogramnak azt a részét, hogy mit kell megváltoztatni a parlamentbe, illetve milyen intézményeket kell megváltoztatni. Nálunk nagyon sok mindent kell. Nálunk nem csak a költségvetési törvény, közbeszerzési törvényt kell megváltoztatni, államháztartási törvényt, meg kell változtatni a felsőoktatási törvényt, ugye az Erasmus miatt, a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényt, az állami számvevőszékről szóló törvényt. Tehát egy viszonylag hosszú listánk van, mi ezt a munkát elvégeztük. Ez nem csak a parlamentben kell ezt a jogszabályt elfogadni, hanem az intézményeket is ennek megfelelően át kell alakítani. Hatalmas nagy munka lesz, de én szerintem ez nagyjából egy 3-4 hónap alatt elvégezhető munka. De nem megy csettintésre, ehhez is kell kellő felkészültség. És akkor utolsó, hagyd legyen még a hosszú távú történet, mert mind, amiről erről beszéltem, ez gyakorlatilag az első fél év, egy évnek a feladata. Abba kell hagyni ezt az olcsó és kiszolgáltatott munkaerőre és gyenge forintra épülő politikát. Én egész egyszerűen nem látom a hozzáadott értékét ezeknek az akugyáraknak, akufeldolgozó üzemeknek.
Mit csinálna velük? Megállítaná őket?
Szerintem
Menjenek haza?
Szerintem egy része el se kezdett itt termelni. Hát nézze meg. Egy része el se kezdett termelni, vagy amelyik elkezdett termelni, az fogta magát, és le is állította a termelését. 1000 milliárdokat dobott ki az ablakon az Orbán kormány. Éppen most voltam Szegeden, ahol elmesélik nekem, hogy a BYD-ban a névjegykártyákat is Kínából hozzák, és nem itt nyomtatják őket. Ha eltörik egy csavar, akkor a csavarhúzót inkább megvárják, hogy 2 hét alatt megérkezzen sem, mint hogy elmenjenek a, nem tudom én, a szomszédos barkácsáruházba is megvegyék a csavart. Tehát olyan mértékig nem segíti a magyar gazdaság növekedését. Sorra halljuk azokat a híreket, hogy rúgják ki folyamatosan a magyar munkaerőt, és vesznek föl helyette ázsiai vendégmunkásokat, akiket aztán éhbérén rabszolgaként dolgoztatnak tényleg. És ezzel nyomják továbbra is le az amúgy is nagyon alacsony magyar bérszínvonalat, nem beszélve arról a brutális szennyezésről, amit jelentenek, és most nem csak a Gödi történetre kell dolgozni, Debrecen mellett ugyanez a helyzet. Ezért úgy gondolom, hogy egyrészt abba kell hagyni az zakugyáraknak a költségvetési támogatását és finanszírozását, iszonyatosan szigorú feltételeket kell szabni környezetvédelmi és egyéb szempontokból, nagyon szigorú feltételeket kell szabni magyar munkaerővédelme szakszervezetőkből, és igen, azokat az zakugyáraknak, amelyek semmilyen hozzáadott értéke nincsen a magyar gazdasághoz, azokat egész egyszerűen be kell zárni. Nincs rájuk szükség, és ezt is egyébként egyenesen ki kell mondani.
Paks 2-ből kiszállna?
Én kiszállnék azonnal Paks 2-ből. Éppen egy két hete voltam Pakson. Mindenfajta egyéb elképzelés ellenére Pakson nincs semmi. Ott semmi nem történt. Ott kiástak egy hatalmas nagy gödröt. Tehát amikor azt mondjuk, hogy kiszállunk Paks 2-ből, akkor kiszállunk és kimászunk egy gödörből. Ott egy kapavágásnyi, már mint ilyen hozzáadott értékű beruházás nem történt.
Az ötlet se jó, hogy atomenergiával egy stabil áramforrást biztosítani egy ország számára, ezt sokan csinálják körülöttünk.
Én azt gondolom, hogy Paks 2 úgy, ahogy van az első pillanattól kezdve egy elvetélt ötlet volt. Ezt Orbán Viktort, én megkérdeztem tőle az Európai Parlamentben, hogy mivel zsarolják az oroszok, mert az a politika, amit Orbán képvisel, azt el nem tudom képzelni.
Én emlékszem, még a régi parlamentekből volt valamiféle egyetértés az atomerőművek hosszú távú fenntartása
nagyon
érdekében.
Nagyon általános egyetértés van abban, hogy Paks egy üzemidejét addig, amíg lehet, addig meg is kell hosszabbítani. Ebben általános az egyetértés. Én azt látom, hogy a jobboldali pártok azok nagyon erősen atomenergia pártiak, tehát a Tisza is atomenergia párti. Szerintem még aki atomenergia párti, annak sem szabad Paks 2-t tovább folytatnia, mert helyben, koncepciójában, technológiájában, minden tekintetben az egy elvetélt projekt. Én nagyon hiszek abban, hogy az a brutális beruházás, mert ne felejtsük el, hogy az atomenergiával nem az a probléma csak, hogy nem tudom én, a zöldek félnek tőle, hanem az a probléma, hogy sok ezer milliárd forintnyi hatalmas nagy beruházást jelent, miközben mindig azt kell megnézni, hogy azt a sok ezer milliárd forintot lehet-e másra költeni. Tehát vajon az az energiamennyiség, ami egy ilyen hatalmas nagy atomerőműből bejön, az nem pótolható-e más módon, például megújuló energiákkal? Vagy nem tudom én, mostanában kezdik el azokat a fejlesztéseket, hiszen maga a világ is iszonyúan gyorsan változik, ami kisméretű atomerőművekre épül, és nem ilyen giga-mega teljesítmény.
De ezt az amerikaiak csinálják. Az egyébként jöhet?
Nem tudom, nagyon sokféle. Ezt hívják közbeszerzésnek és versenynek. Ezért akarunk demokráciát, hogy ne történhessen meg az meg, hogy egy ország miniszterelnöke kimegy Moszkvába, és mindenfajta egyeztetés nélkül az zsebébe hazahoz egy atomenergia szerződést. Ráadásul eszementő pancserek. Hát Tibor, mikor is hozta, vagy 12-3 éve, már nem is tudom, hogy mikor volt kint, már el is felejtettem, hogy mikor. Már ennek az atomerőműnek már rég működnie kéne az első tervek alapján. Hát ehhez képest mondom magának, most voltam Pakson, egy gödör van ott. És elköltöttünk már rá rengeteg pénzt, amiből valószínűleg Mészáros Lőrinc nagyon sokat vágott zsebre, meg az oroszok is nagyon sokat kerestek rajta. Úgyhogy úgy, ahogy van ez a beruházás, ez egy rontott beruházás.
Szabad egy kampányban őszintén válaszolni arra a kérdésre, hogy hány parlamenti mandátumon lenne elégedett?
Ugye egyetlen egy számot szoktam mondani, a 10%-ot. Azt gondolom, hogy annak a baloldali politikának, amit mi most képviselünk, annak ezzel tud legalább egy olyan ereje lenni.
Bejutási küszöb kétszeresen.
Igen, amit szeretnék, tehát ez az egy szám. Egyébként a lehető legtöbb mandátummal. Ugye ne felejtsük el, hogy nekünk le kell győznünk, számoljunk egy kicsit, le kell győznünk a Fideszt. De le kell győznünk a határon túli szavazatokat. Ez 500 ezer regisztrált szavazó, hogy hányan fognak a végén szavazni, ezt nem tudjuk, de ez 2-3-4 mandátum tud lenni. Ott van a nemzetiségi, bocsánat, lista, az is Fidesznek megy, és le kell győznünk a Mi Hazánkat. A Mi Hazánk benn lesz a parlamentben. Aki kiteszi a lábát Budapestről vagy a nagyvárosból, az pontosan tudja, sajnos mondom én. És a Mi Hazánk eddig minden egyes alkalommal kisegítette a Fideszt, kétségem nincs afelől, hogy Orbán Viktort fogja megszavazni. Elementáris érdeke annak, aki a kormányt le akarja váltani, hogy minden egyes Mi Hazánkos képviselőt legalább egy, de inkább több DK-s képviselő ellensúlyozzon a parlamentben. Úgyhogy a lehető legtöbb mandátumra szeretnék törekedni.
Demokratikus koalíció elnökeként, egy demokratikus politikusként szabad olyat mondani, hogy sajnos bekerül egy olyan párt, amelyet ön szélsőségesnek tart. Ott van mögöttük egy választói akarat. Az
igen.
Is egy akarat.
Igen. Az, hogy sajnos bekerül, az igen. Tehát ez egy szélsőséges, néha náci nézeteket valló szélső jobboldali párt. És úgy gondolom, hogy nekem egyébként ők politikai, e tekintetben politikai ellenfeleim. Én soha nem mondanám azt, hogy ne induljanak a választáson. Soha nem mondanám azt, hogy takarodjanak a közéletből. Ez a Fidesz stílusa, meg néha látom, hogy átjött az ellenzék oldalára. De az, hogy egyébként politikai krédumnak és hivatásomnak tekintem azt, hogy ez a fajta politika a lehető legkevesebb támogatást kapja az országban, az bizony bennem van. Én nagyon, nagyon boldog lennék, és nagyon büszke lennék, hogyha az ilyen típusú politika nem jutna be a parlamentbe. Mondjuk akkor a Fidesz se jutna be a parlamentbe, hiszen a Fidesz és a Mi Hazánk politikája között nagyon-nagyon sok átfedés van, és rendkívül hasonlítanak egymásra. Épp ezért is gondolom, sőt, biztos vagyok benne, hogyha arra kerül a sor, akkor egy Fidesz-Mi Hazánk koalíció Orbán Viktort fogja hatalomba tartani. Ezért is kell egy erős DK.
A DK, ha bejut, képes lesz koalíciót kötni bárkivel?
Hát nézze,
vagy kivel nem?
Hát aki Orbán rendszerét hatalomban tartja, azzal nem. Tehát Orbán rendszerével nem. A Fidesz és a Mi Hazánk, hát a Fidesz és a Mi Hazánk az Orbán rendszere. Hát ez nagyon egyszerű.
Képes lesznek vele, ha megkérik?
Én alapvetően mindig ezt mondom, hogy mi mindig minden támogatást meg fogunk adni ahhoz, hogy Orbán rendszerét lebontsuk. És többek között azért is kellünk, mert ezt kell megérteni, mert látom, hogy sok mindenkiben van egy kis bizonytalanság. Hiába lesz a Tisza a legnagyobb ellenzéki párt. Hiába lesz neki a legtöbb képviselője a parlamentben. A miniszterelnököt nem a legnagyobb párt adja, hanem a parlamenti többség adja. Ezért a Fidesz és a Mi Hazánk együtt több tud lenni, mint a Tisza. Ezért az, aki hárompárti parlamentet akar, az gyakorlatilag Orbánt akarja hatalomba tartani. Egyébként Toroczkai ezt akar, el is mondja mindenhol, hogy ő hárompárti parlamentet akar. Ezért is mondom azt, hogy ott kell lenni az erős DK-nak annak, hogy ezt kompenzálja, és adott esetben igen, segítse az Orbán rendszer lebontását, ha kell, akkor a Tiszának is.
Nem fog a DK olyan helyzetbe kerülni, ha ez a koalíció valósul meg, mint annak idején az SZDSZ az MSZP-vel?
Nem gondolnám,
ez egy halálos út volt a végén.
Igen, de nem gondolnám, hogy most őszintén, tehát az a politikus, aki őszintén akarja Orbán rendszer bukását, és megint átmegyünk ebbe az egész hatalomtechnikai kommunikációba. Engem egyetlen egy dolog vezérel, és erre tettem föl tényleg a mindent, és aki ismer engem, az pontosan tudja, hogy nem csak politikai értelemben, hanem emberi értelemben is. Orbán rendszerének buknia kell, mert különben ez az ország, ez egyre szegényebb lesz. És elkezdeni azt méricskélni, hogy kinek milyen politikai haszna vagy kára származik belőle, az nem jó. Elkezdeni azt méricskélni, hogy jaj, csak egyedül én maradjak a terepen, az nem jó. És nekem, amikor azt mondom, hogy Orbán rendszerének buknia kell, akkor nekem nem csak Orbán Viktorral van bajom. Vele nagyon nagy bajom van. Nem csak a korrupcióval van bajom, azzal is nagyon nagy bajom van. Nekem a rendszerével van bajom. Az országot elszegényítő nyugdíjrendszerrel, adórendszerrel, az oroszok kiszolgálásával, az Európa ellenes politikájával, az energiapolitikájával, ha már erről beszéltünk. Az egész rendszerrel, amit fölépített az egészségügytől az oktatásig, az urambátyám és kiszolgáltatott világig. Én újra egy európai demokratikus magyar köztársaságot akarok. Márpedig Orbán rendszere az a teljhatalomra és az egyeduralomra épül. Ez az egypárti kétharmad világa. Ezért az nagyon hamis az az állítás. És nem igaz, hogy jó-jó, Orbán Viktor vagy Magyar Péter, Fidesz vagy Tisza. Nem. Orbán Viktor vagy demokrácia. Fidesz vagy többpárti parlament, demokratikus parlament. Ez az igazi kérdés, és ez a rendszerváltó kérdés. Úgyhogy mi DK-sok egy valamiben mindenki biztos lehet. Mi soha az életben nem fogjuk megszavazni Orbán Viktort miniszterelnöknek, mi csak, és nem is fogunk vele leülni tárgyalni, mint amit a Toroczkai mond. Mi csak arról fogunk tárgyalni, hogy hogyan kell lebontani Orbán rendszerét.
De ha ugyanakkor, akkor Magyar Pétert megszavazzák miniszterelnöknek. Ezt most borítékolhatjuk?
Mi azt borítékolhatjuk, hogy mindenkit megszavazunk, aki nem Orbán Viktor rendszerét tartja fent. A szavazók el fogják dönteni április 12-én. Hogy milyen arányban és kiket juttatnak a parlamentbe. Utána az ott lévő pártokon múlik az, hogy hogyan lehet ezt a Fidesz-Mi Hazánk koalíciót megakadályozni. Mi DK-sok mindig azon az oldalon leszünk, hogy az Orbán rendszert leváltsuk. Hogyha ehhez támogatást kell nyújtani, akkor mi megadjuk ezt a támogatást. Ha engem kérdez, én annak örülnék a leginkább, és akkor vagyunk tényleg legnagyobb biztonságban, ha a két farkú kutya is bent lenne a parlamentben. Ennek most sajnos kisebb esélyét látom éppen azért, mert kevesebb helyen indul meg. Hát ez a brutális nyomás, ami nehezedik minden demokratikus pártra, hogy ne induljon, ez az ő esetükben talán kevésbé tapasztaltak ebben a tekintetben, de alapvetően az, hogy ez ne legyen egy hárompárti parlament, hanem igenis legalább négy, inkább ötpárti parlament legyen, ez szinte minden demokratának az érdeke.
Mint elnök, mit tud tenni az ellen, hogy a képviselői visszalépjenek?
Hát nézze, amikor személyes zsarolással és fenyegetéssel állnak szemben, akkor az egészen elképesztő, hogy meséljek el egy történetet, éppen ma írta ki Varga Ferenc képviselőtársam, ő a szentesi képviselőjelöltünk, és egy nagyon elismert helyben nagyon sokat dolgozott a szentesi kórházért, Pokrosi Gazdákért, hogy tegnap előtt fölhívta őt egy Tiszapártnak egy helyi politikus aktivistája, hogy lépjen vissza, és mondja neki a felé, de figyelj, hát tele vagyunk olyan kutatásokkal is, ha már itt a kutatásokkal jöttök folyamatosan, hogy Varga Ferenc a legismertebb képviselő. Neki van a legnagyobb esélye legyőzni a Fideszt. Ráadásul kiderült a Tiszás ellenjelöltjéről, hogy egyébként Mi Hazánkos, ugye ez is a tegnap előtti hír volt. Mire azt mondja a Tiszás ember, hogy de kár, mert meg akartam spórolni 2,5 millió forintot, de hát akkor lesz egy 21 kutatóintézetes kutatás, hogy lépjél vissza. Na ez az a stílus, amit vissza kell, hogy utasítsak. Mi Orbán rendszerével szemben nem csak azért állunk, amit művelt az országgal, hanem azért tudta ezt művelni az országgal, mert a politikában megvalósította ezt a stílust, ahol a politikai versenytárs az egy megszüntetendő, kiiktatandó ellenséggé vált. És ez a stílus jön át az ellenzék oldalára is. Úgyhogy ebből a szempontból azt tudom mondani mindenkinek, hogy a DK közössége az egy erős és büszket közösség. Minket 15 éve próbál a Fidesz tönkretenni. Minket 15 éve próbálnak megalázni. Karaktergyilkossággal. Kutya füle ahhoz képes, ami most az elmúlt másfél évben történt, mint ami 15 év alatt történtek. Rólam is készítettek nagy játékfilmet, csak az nem propagandafilm volt 4 évvel ezelőtt, hanem egy lejárató film, és amikor elég mármint rosszra sikeredett, akkor kivezényelték a gimnazistákat kötelezően megnézni. Tehát brődületes rendőrség, titkosszolgálat nem most jelenik meg, eddig is folyamatosan bevetették ellenünk. Úgyhogy azt tudom mindenkinek mondani, hogy a DK közösség egy erős közösség, és én azt látom, hogy a képviselőjelöltjeink azok ott állnak, erősen állnak a vártán.
De ha megcsinálják az 5%-ot, és bejutnak a parlamentbe, akkor el fogják felejteni a szentesi történetet, meg mindent, amit a Tiszától kaptak, és azt fogják mondani, hogy jó, ez legyen a múlt, mi hideg profik vagyunk, ez biztos nem személyes volt, és dolgozzunk együtt.
Hát nézze, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy egy kicsit könnyebb nőként politikusnak lenni. Mert talán bennünk, nőkben nincsen bennünk az az állandó vágy, hogy összeméregessük, és folyamatosan versenyezzük, és azt nézzük, hogy kinek, hogyan, miként alakul.
De a memóriájuk nyilván nem rosszabb, mint bárki másé.
Egyáltalán nem rosszabb, de sokkal nagyvonalúbbak tudunk lenni. És azt tudom önnek ismételten mondani, hogy az Orbán rendszer leváltása, az felülírja, és el tudom engedni a fülem mellett adott esetben azokat a támadásokat és sértéseket. Politikusnak lenni nekem egy hivatás, amit alázattal kell művelni, és egyébként zavar is, amikor azt látom a politikus társaimon, hogy a hübriszük, vagy adott esetben az egójuk felül emelkedik. Politikusnak lenni és az Orbán rendszer leváltásáért küzdeni, az azt jelenti nekem, hogy itt és most kell sok millió ember életét jobbá tenni. Én ezzel a felelősséggel állok neki ennek a politikának. Ezért mondom, hogy ez egy hivatás, és nem egy szakma. Nem az egóm, nem a személyem, nem a szereplésem az, ami fontos, hanem hiszek abban a programban. Én mindig azt a kritikát kapom az újságíróktól, hogy Klára magával az a baj, hogy állandóan a programról beszél. És ez az embereket nem érdekli, hiszen mostanában már a Facebook like, a hype, a nem tudom én, Mónika Showba öltöztetett brazil szappanopera divat. Én nem adom föl, hogy egy politikusnak az a feladata, hogy arról beszéljen, amit csinálni fog egészségügyben, oktatásban, külpolitikában, energiapolitikában, és sorolhatnám tovább. Ha pedig így tekintek a politikára, már pedig én így tekintek a kormányzásra, akkor e tekintetben nekem tényleg másodrangú az, hogy ki, kire, hogyan, milyen csúnyát mondott az elmúlt időben, miközben látom, hogy ez az agresszív, arrogáns, elnézést kérek a férfi hallgatóktól, de tényleg ilyen agresszív, arrogáns, macsó stílus terjedt el a magyar politikában. Na, például szerintem ezért is lenne sokkal több és sokkal nagyobb szükség több női politikusra, hogy ez ne így legyen.
Lát igényt baloldali politikára Magyarországon?
óriási igényt látok.
Miért nem nagyobb a népszerűsége?
Ha nekem nem hiszi el, akkor higgy el Orbán Viktornak. Orbán Viktor folyamatosan egy neokon, majdnem azt mondanám, hogy neoliberális, csak az Magyarországon már nagyon sokfajta felhanggal van. Egy klasszikus neokon politikát folytat. 3,5 éven keresztül szivattyúzza ki a pénzt a szociális rendszerekből, az egészségügyből, oktatásból, az ellátórendszerekből, pumpálja bele a pénzt a gazdaság felső rétegeibe, ráadásul a gazdagabbakba, szegényíti el az országot. Klasszikus neokon gazdaságpolitika, és 6 hónappal a választások előtt hirtelenjében megváltozik. Hirtelenjében megtalálja magában a baloldalit, olyan szavakat használ, amit 3,5 évig nem használt, nyugdíjak, munkanélküli segély, szociális rendszer, ilyenekről nem beszél 3,5 év. Komolyan mondom, néha olyan érzésem, hogy Horn Gyula mind a 10 ujját megnyalná utána. Osztogat, és nem csak az osztogatás, hanem ahogy beszél, amiről beszél, majd amikor megnyeri a választást, hiszen ilyen egy jobboldali politikus, 1 perc alatt visszaszedi a sokszorosát. Ebben az országban hatalmas nagy igény van arra, hogy végre az emberek oldalára álljon valaki, és megvédje őket. Ha van közös érzete több millió magyarnak, akkor az a zsigeri kiszolgáltatottság, az az érzés, hogyha bajba kerülök, senki nem véd meg, hogy tolja őket a jobboldali kormány például a bankok kezébe, hiszen állandóan hitelfelvételre ösztönzi őket, tök mindegy, lakást akar, szakmunkás vagy, egyetemista vagy, házasodsz, vegyél föl hitelt.
3%-kal. Azért ez nem rossz üzlet.
És hogyha mocsok veled a bank, akkor viszont kihátrál, és azt mondja, hogy ja, bocs, nem ér a nevem.
Nem
és 3%-kal is csak
ott
azt
van egy szerződésünk.
De nem ez történik. 1001 példám van arra, hogy hogyan élnek vissza az erőfölényükkel a bankok, a biztosítók, de szerintem a hallgatóknak 1000 története lesz. Fizeti a biztosítási díjat, majd utána kicikizik, hogy miért nem olvast el az apró betűt. Hogy próbál spórolni a gázon, aztán az Istennek nem érti a gázszámlát, annyit kértek tőle.
Meg lehet verni Orbán Viktort bankellenes retorikában?
Én szerintem emberpárti retorikával kell megverni Orbán Viktort. Szerintem Orbán Viktornak nincsen többsége ebben az országban. Orbán Viktor kormányzásának szerintem 22-ben sem volt többsége. Szerintem azt a választást is megnyerhettük volna. Egyébként ő maga is néha elmondja. A mozgósítást nyerte meg 22-ben. Én ezért mondom, az a politika, ami elszegényítette ezt az országot, ennek nincs többsége, nincsenek többen a fideszesek, mint a nem fideszesek. Amire oda kell figyelnünk most az, hogy Orbán mindenkit el visszavazni. Megvásárlással, Kubatov listával, megfélemlítéssel, háborús propagandával, titkosszolgáltok a rendőrs, ahogy szokott. Az a feladatunk, hogy mindenkit elvigyünk szavazni az Orbánnal szemben állókat. Elvigyük a volt fideszeseket, jobboldaliakat, ők boldogan szavaznak a Tiszára és Magyar Péterre. Elvigyük azokat, akik azt mondják, hogy befogják az orrukat és leszavaznak, mert ő a legnagyobb, ő rá is leszavaznak. De el kell vinnünk azt a sok százezer embert, aki az elmúlt 2 évben sem lett Magyar Péter hívő vagy tiszás, mert egyszerűen nem bízik Magyar Péterben. Mint ahogy ezek a volt fideszesek biztos, hogy nem bíznak a DK-ba, és nem bíznak bennem. És tök jó, hogy nem a Mi Hazánkra, és nem a Fideszre kell szavazniuk. De el kell vinnünk azt a sok százezer embert, ezért mondom azt, hogy erős baloldallal a parlamentben lehet garantálni a kormányváltást.
Nyilván nem az osztogatás egy baloldali politika, különösen nem a modern baloldali politika lényege, meg nem az állandóan az állam keblén való függés egy baloldali politika lényege, akkor micsoda?
A baloldali politika lényege az, hogy a kiszolgáltatottabb, a gyengébb oldalára állok mindig, minden egyes alkalommal. Nézze meg, hogy mi történt a világban, és most nem csak Magyarországon, én Európában is ezt képviselem. Az elmúlt évtizedekben olyan brutális nagy jövedelem és tőke vagyonkülönbségek alakultak ki a világon, ami szerintem elviselhetetlen. Elviselhetetlen.
El kell venni tőlük?
Szerintem újra kell gondolni adózással. Szerintem egyáltalán nem járja, hogy hatalmas nagy nemzetközi multinacionális monopóliumok alakultak ki, mert például megölik a versenyt minden területen. Egyébként nem csak az energiapiacon, nem csak a bankpiacon vagy a pénzügyi piacon, nyissák ki a hűtőszekrényüket. Egy pár nagy multivállalatnak a termékeit látják benne. Nézzék meg a ruháikat. Egy pár nagy multivállalat ruháit hordjuk.
Azért olyan veszük, világot, mert olcsóbbak, mint amit mi elő tudunk
állítani.
És a
végén viszont úgy tűnik, hogy mégsem járunk jól vele, mert az alapvető érzete mindenkinek Európában, de egyébként mondhatnám Amerikát is, az, hogy az elmúlt évtizedekben stagnálunk, vagy éppen lecsúszunk. Fölnőtt az első olyan korosztály a második világháború óta, akik nem fognak jobban élni, mint a szüleik. brutális lakhatási válság van a Európában, munkanélküliség van Európában, és erre Magyarországon még rárakódik ez a szörnyű kormány. Az, amit látunk, hogy például az emberek nagy része szavaz szélső jobbra, radikális pártokra, annak többek között éppen az az oka, hogy azt érzik, hogy az a fajta felállás, ami eddig irányította az életüket, az nem működik. Szerintem nincsen rendben az, hogy vannak olyan multinacionális cégek, amelyek mindenfajta demokratikus felhatalmazás nélkül el tudják dönteni nemzetek, országok sorsát. Hogy Elon Musk eldönti az orosz-ukrán háborút. Hogy egy-két nagyobb bank, vagy biztosítótársaság, vagy tőkealap el tudja dönteni egy országnak a gazdaságát, vagy pénzügyi helyzetét. Én ezért vagyok például erős Európa párti. Én ezért mondom azt, hogy Európai Egyesült Államok. Mert szerintem az elkövetkezendő években akkor fogunk tudni milliók számára biztonságot hozni ebben az országban, hogyha az állam, a demokrácia, az visszanyeri az irányítást az életünk fölött. Ma az irányítás jelentős része kicsúszott a nemzetállamok kezéből. Ha együtt vagyunk, akkor értelemszerűen európai szinten, vagy adott esetben nemzetközi szinten ezen lehet változtatni. Ilyen például a globális multiadó. Hosszú éveken kellett eltenni, hogy végre szülessen egy minimális megállapodás. Nagyon-nagyon kevés, de legalább egy jó irányba tett lépés.
Bocsánat, hogyha Európai Egyesült Államok lesz, akkor abban nem a németek, a franciák, meg a lengyelek, meg esetleg az olaszok fogják eldönteni, hogy merre van az előre?
Hát nézze, ez azért van demokrácia. Hát amennyire Magyarországon...
Megyünk vétózni? Akkor bele fogunk csúszni abba, hogy mi állandóan bot vagyunk olyan, a küzdők között.
Most azt tenni föl nekem, hogy mi a garancia arra, hogy Magyarországon ne a budapestiek érdeke érvényesüljön mindig, pedig hát ők vannak a legtöbben, és az a legnagyobb város. Hát természetesen azért akarunk, azt hívjuk demokráciának, amikor nem csak a többség akarata érvényesül, hanem a kisebbséget is védjük. Ugye ilyen szavakat már nagyon nehéz használni, még az ellenzék oldalán is, hogy több párti demokrácia, pluralizmus, fékek, ellensúlyok rendszere. Ugye ez az, ami egyébként az Orbán rendszer leváltását hozná, hogyha ezeket visszahoznánk a magyar szótárunkba is, de hát így néz ki a világ. Természetesen, hát azt akarjuk, hogy fékek és ellensúlyok legyenek. Úgy néz ki, úgy kell kinézni a szavazási rendszernek, mint ahogy kinéz is, hogy nem elég, hogy egy nagy állam vagy, hanem a kisebb országoknak a szava is döntő kell, hogy legyen. Demokráciát művelni nagyon nehéz, mert le kell ülni, kompromisszumot kell kötni, tárgyalni kell, ezerszer végig kell beszélni.
Meg a végén erőt érvényesíteni, amennyiben valakinek van ereje. Például egy vétót, például egy botot a küllők közé. Igen, ha nincs más.
Hát, akkor ismételten fölteszem Orbánnak azt a kérdést, hogy mivel zsarolják őt az oroszok. Mert például az orbáni vétó az elmúlt időszakban, valaki csináljon egy listát az orbáni vétóról. Egyetlen egy alkalommal nem vétózott úgy, hogy ez a magyar emberek érdeke legyen. No name, vagy általunk eddig ismeretlen orosz oligarchák érdekében vétózott, a putyini politika érdekében vétózott, azért vétózott, hogy még több pénzt kifizethessen a magyar költségvetésből az orosz gáz és kőolajért, és ezzel finanszírozva Putyin háborúját. Tehát nem arról szól a történet, mint hogy a magyar országgyűlésben sincsen feltétlenül vétójoga egy egyéni képviselőnek, aki mondjuk nem tudom én adott esetben, nem tudom, Pécs városát képviseli.
Nincs, de egy kisebb koalíciós partnernek van zsarolási potenciálja.
Igen, de azt hiszem nagyon elfelejtette már a magyar közbeszéd, hogy mit jelent demokráciában élni. Igen, van politikai verseny, és van olyan, hogy megbukik egy koalíció. És azt látom, hogy Európának az a része, ahol a koalíciók kialakulnak, megbuknak, új választások vannak, előrehozott választások vannak, ott a politikusoknak remeg a térde. Orbán nagyon büszke arra, hogy a magyar kormány a legstabilabb kormány évek óta, és belekeped az ország ebbe a stabilitásba. Szeretném visszahozni azt a világot, ahol egy kormánypárti politikusnak remeg a térde, hogyha rosszul dönt, akkor elveszítheti a választást. Itt van szélsőséges példának, hogy most nem menjek a nyugat-európai koalíciók fölbomlása újra alakul, és itt van szélsőséges példának Bulgária. Azt tényleg nem javaslom, hogy azt kövessük, mert ők évenként háromszor szavaznak lassan, vagy vannak választások, annyira nem tud egy koalíció kialakulni, de láss csodát, gyorsabban zárkozik föl, mint mi. Mert a politika az nem egy ember egyeduralma és tejhatalmán múlik. Úgyhogy szépen lassan kezdjünk újra megtanulni demokráciában élni, kezdjünk újra megtanulni politikáról vitatkozni, kezdjünk újra megtanulni kompromisszumot kötni, néha összeveszni, és utána kibékülni. Kezdjünk újra elkezdeni a politizálni, ami ezt klasszikusan jelent, és az nem egymás lejáratása, és ironikus és cinikus jelzők, vagy bohócfejek rajzolgatása.
Milyen viszonyt ápolna, ha megkérdeznék a véleményét Oroszországgal? Csak egy ország van közöttünk, Ukrajna, amelynek a területe úgy tűnik, hogy csökken.
Hát egyértelműen addig, amíg az orosz agresszió nem áll le, addig alapvetően, mint ahogy erről a legelején is beszéltünk, le kell állítani Putyint. Putyin
nincs
nem fog megállni.
Senkinek nincs a világon rá eszköze, jelen pillanatban úgy tűnik.
Hát én úgy látom, hogy az Európai Unió a NATO-val közösen egyébként megállította, és ne haragudjon már, 2022-ben az egész világ azt hitte, beleértve Putyint is, hogy fogja magát, és nagyjából 4 nap alatt lerohanja Ukrajnát, és valahol itt fognak megállni a magyar határon. Zárójelben megjegyzem, abban sem vagyok egészen biztos, hogy megálltak volna. És kiderül immáron hosszú évek óta, hogy egyébként az orosz hadsereget azt Ukrajna meg tudta állítani azzal a segítséggel. Tehát én úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy engedjünk az agressziónak, és ha valamit még Putyin meg kell, hogy tanítson nekünk, hogy ez az egész illiberalizmus, amit itt istenítenek Orbánék, Putyinék, Erdogánék, Lukasenkáék, vagy bárki más, ez egy nagyon egyirányú utca. Amikor valaki választásokon hatalomra kerül, demokratikus választásokon, majd úgy dönt, hogy többet nem veszítem el a hatalmat, és ezért illiberális rendszert hozok létre, akkor az ilyen egyenes út vezet az egyre diktatórikusabb rendszer felé. A 2026-os Orbán rosszabb, mint a 2022-es Orbán volt, és a 2022-es Orbán rosszabb, mint a 2018-as volt. Egyre rosszabb és rosszabb, mert megy előre, mint a kis gömbölc, falja be az összes ellenállást, az összes féket, ellensúlyt. És azért azt is látjuk, hogy amikor megvan a lehetőség, akkor minden diktátorból előbb vagy utóbb agresszor lesz. Erdogán is agresszorrá vált, Putyin is agresszorrá vált, Lukasenka is agresszorrá vált, és az a retorika, amit Orbán itt behozott a magyar politikában, értelemszerűen a saját keretein belül, az szintén egy rendkívül agresszív retorika, és egészen ijesztő.
Ha megvan az 5%, beül a parlamentbe frakciót vezetni, maradt pártelnök, európai politikai utat választ.
Igen, nem, beülök a, igen, beülök, és a Demokratikus Koalíció frakcióját fogom vezetni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási lista vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes, Király István Dániel, Szatmári Katalin felelős szerkesztő kollégák és Erdély Tamás főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.